nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, és köszöntöm a stúdióban vendégünket, Muszbek Mihály sportközgazdászt, mégpedig annak kapcsán, hogy nemrégiben a 24.hu című portálon írása jelent meg a más dimenzióban mozgó futballon kívüli csapatsportágak nézőszámairól, különös tekintettel a fővárosi női mérkőzésekre. Egészen pontosan arról, hogy ezeken az élvonalbeli találkozókon bántóan kevesen vannak a lelátókon, miközben a résztvevő együttesek költségvetése az egekbe szökött. Hát kezdjük azzal, hogy a probléma felvetése szerintem is indokolt, csak hogy a férfi meccseket illetően is. Ugyanakkor én a női bajnokságokra koncentrál az írásban, azoknak a fővárosban tapasztalható érdektelenségét elemzi. Hát érzékeny világot élünk, nem lesz ebből baj, hogy kipécézte a lányokat?
Szeretem a sportot nem csak elemezni, hanem nézni is. Így aztán péntekenként a sportműsorból választok. Szombat-vasárnapon két szabadidő programként sporteseményeket látogatok. Sajnos Budapesten elég szűk a kínálat, különösen csapatsportokban, így aztán ez a hangsúly, ami a cikkben is megjelent, részben annak tudható, hogy férfi csapatsport vízilabdán, kézilabdán kívül nem nagyon van.
Még jégkorongban. Tehát
még jégkorongban lehet mondani, de a kiválasztott sportágak közül ugye kézilabda, kosárlabda, jégkorong és vízilabda, örömmel nézem, szórakoztat, ott a helyem, de sajnos nagyon kevés honfitársam osztja ezt a nézetet, így aztán egy nem túl régi mérkőzésen megszámoltam, hogy a mezbe levő játékosokon kívül hányan vannak még a csarnokba, és bár a hallgató nem hiszi el ezt az egyébként ényszerű számot, 36-an voltak. Ebben benne van az asztal, aki a sportszerűségőre, meg a játékvezetés, és a pálya gondnokok, és mindenki egyéb. Hát hogy lehet, hogy Magyarországon egy viszonylag jelentős kerületben, ahol egyébként ezek az események kvázi ingyenesek, vagy jelképes összegűek, ahol jó minőségű fűtött nézőtér van, ennyire nem érdekel senkit. És ebbe a cégbe, amiben hivatkozik, megpróbáltam az okokat feltárni. Vajon miért nem jönnek az emberek egy ilyen eseményre? A másért nem csak, hogy kiszelőztesse a fejét, hogy egy kicsit másra gondoljon, mint a mindennapjaik. Teljes érdektelenséget tapasztaltam.
Hát igen, de a kérdés arra vonatkozott, hogy van-e ekkora különbség a női és a férfi meccsek látogatottsága között, hogy ön kizárólag a női bajnokságokra összpontosít?
Általában a nézőszámmal gondok vannak a magyar élsportban, és ha szakmailag megkülönböztetjük a Magyarországon űzött 110 sporták közül azokat, amelyeket úgynevezett piaci pénzügyi forrásokból, tehát jegybevételből, üzleti hirdetésekből, vagy tévéjogdíjakból fel lehet tartani, és az egyébként azokat a sportágokat, amelyek közpénzigényesek, akkor ezt a 110-120 sportágat, körülbelül 15 olyan sportág van, amelyik piacon megél önmagától, és a fennmaradó az közpénzigényű. Ez teljesen rendben is van. De azok a sportágok, amelyeket én elemeztem, az mind szakmailag a piacon megélő sportágok közé van sorolva. Ugye a szakma úgy hívja, hogy látványsportágok, és bár nincs lényeges különbség a férfi és a női csapatsportágok látogatottsága között, különösen Budapesten, Mégis azt kell mondanom, hogy körülbelül háromszor többen nézik ezeket a meccseket. Az egyik oka a cégben is írt eredménytelenség, sajnos a női csapatsport, budapesti csapatok női csapatsport legbeli eredményei alatta vannak a vidéknek, így aztán az a versenyhelyzet, hogy a kupáért vagy a bajnokságért küzdjünk a női Fradi kézilabda csapatán kívül, és esetleg még Fradi vízilabda női élvonal, más nem nagyon tudunk felsorolni. De szeretném a kedves hallgatókat felhívni, hogy egy csata TF mérkőzés, amelyik a múlt héten volt, tévé is közvetítette.
Női kosárlabdáról beszélünk.
Két női kosárlabda csapatnak. Olyan minőségi játék volt, olyan változatos, olyan sportélményt és sportszurkolói élményt nyújtó, hogy tegyék meg, hogy megnézzék a pénteki sportműsort, és eljönnek, és próbálják ki. Hozzá el a gyerekét, hozzá el esetleg az unokát, vagy egy baráti társaság. Hol vannak a magyar egyetemisták? Ugye elég sok csapat van az egyetemi felsőoktatásból az NB1-be. Hát egy amerikai kosárlabda, vagy jégkorong, vagy amerikai foci egyetemi bajnokságon 3-5-10 ezer lányom játszott ilyenbe, voltam, láttam saját szememmel. Nálunk nem is tudja egy egyetemi társa másikról, hogy ő holnap az NB1-be pályára lép. Általánosabb probléma, női csapatoknál súlyosabb, lényegesen súlyosabb, nem annyi a különbség a nézőszámban, amennyi a költségvetési különbség. Gyakorlatilag a budapesti női látványsportági csapatok szűk családi körben, maximum 100-150 néző előtt teljes veszteséget hozó, se fűtés, se világítás, se a melegvíz, semminek az ára be nem jön, játsszák a játékokat érdektelenség mellett. Szomorú a helyzet.
Hát még erről nyilván beszélünk a elkövetkezőkben bővebben is, de akkor próbáljuk most kicsit feltárni az okokat. 80, 100, 200, sőt előbb még egy 36 fős nézőszámú meccset hoz föl példaként kézi, kosár, röpés, vízilabdában, meg jégkorongban is, miközben nem is egy találkozó jegyzőkönyvéből, meg még hiányzik is a nézőszám, ami ezt leírja a cikkben, ami azt jelenti, hogy még 50-en sem voltak azon az adott mérkőzésen. Ugyanakkor azt rögzíthetjük, azt hiszem, hogy ez budapesti sajátosság, vidéken egészen más tapasztalni. Úgyhogy beszéljünk erről először egy kicsit, hogy ennek mi az oka. Miért nem szeretnek Budapesten sporteseményekre járni az emberek? Kérdezem ezt annak tükrében is, hogy podcastunk következő vendége majd Bodnár Péter, a Kosárlabda Szövetség főtitkára lesz, akivel többek között arról beszélgetünk, hogy a fővárosban nemhogy nézők nincsenek, hanem még felnőtt élvonalbeli férfi csapat sincs, miközben a nagyvidéki klubok mérkőzésein, mondja Bodnár, kizárólag a csarnokok befogadó képessége szab határt a nézőszámnak.
Ezek a sportágaknak túl nagy Budapest. Túl nagy a közel 2 milliós lélekszám, túl nagy a 23 kerület, kerületenként is a 80-tól 300 ezer lélekszám, túl nagyok a földrajzi távolságok. Nem alakult ki az a jó értelembe vett lokálpatriotizmus, hogy a mi kölykünk, hogy már apám is ide járt, hogy ez ugyanaz a csarnok, hogy meg tudom szólítani a játékost, aki magyarul válaszolna nekem. Azt kell mondanom, hogy teljesen izoláció áll fönn. Mondok egy egyébként talán ritka példát. Ugye a csata egy utánpótlás klub volt Tósi Csándor vezetésével női kosárlabdába. A mindenkor az elmúlt 20 évben a válogatott utánpótlását ez a klub adta legalább fele részben. Ez a csapat kinőtte az utánpótlás kort, elért a felnőtt korba, kinőtte azt az iskolai tornatermet, amelyik talán a 13. kerületben van, és keresett egy helyet. Kiszakadt abból a régióból, és elkerült az egyébként gyönyörű, de csapattal nem bíró, ugye kampusznak, Ludovika kampusznak az új csarnokába. Ez már önmagában a költözködés. A csarnok mérete, amelyik megközelítőleg talán 3000-es nagyságrendű. azt eredményezte, hogy a jó hangulatú csata NB1-B-s meccsek maroknyi szurkolótábora se tudott elmenni. Vagy egy másik példa. A Ferencváros női kézilabda csapat az egyedüli, valós teljesítményű, valós szurkolókat vonzó felnőtt labdajáték női csapat. Hol játssza a BL meccseit? Érden. Érden 2000 ember kimegy, jegyet vált egy olyan csapat teljesítményére, aki konkurense a helyi csapatnak, ergo csúnya szóval utálni kellene, tehát én nem megyek ki arra a csapatra, aki folyamatosan veri az én sajátaimat, mégis 2000-en ott van. Az adott csarnok, Elek Gyula nem alkalmas erre. Miért nem alkalmas? Jön a következő hiba, ugye az kézilabda EB-re készülő csarnok majd a Ferencvárosnak lesz a jövőbeni otthona. Hányan férnek el ott? Közel 20 000. Hogy fogják ott ezeket a meccseket, legyen kézilabda vagy kosárlabda? Egy másik hiba, túl nagy. Tehát a túl kicsi is nagy baj, a túl nagy is nagy baj, a kiszakított rész is nagy baj. Megnéztem a cikk írása kapcsán, hogy külföldön ez hogy néz ki. Megnéztem a francia bajnokságot, Norvégot, a Dán, a spanyol bajnokságot, alig találtam fővárosi csapatokat. Általában 10-30 ezres lélekszámú, az adott környezetben gazdasági potenciával bíró, vagy múlttal bíró, utánpótlás nevelés, stb. Vagy egy nagyon lelkes és pénzelbíró embernek a keze által felemelt klubról beszélek. Tehát ma például a női kosár, kézilabda, stb. Bajnokok ligájában ilyen és ehhez hasonló csapatok vannak nagy számban. Ez jó példa Magyarországon Győr, nagyon jó példa. Nagyon jó példa lenne, az én korosztályom még emlékszik, Bakony vegyésznek hívtak egy többszörös
Veszprémi. Tóth Harsányi Borbálahoz egyik Harsányi kiváló
testvér,
játékos.
Testvérpárnak, igen. Aztán ott van megint egy kalandozok egyet, férfi kézilabdában Csurgó, kicsi hely, baráti hely. Vagy emlékeztek rá, 2-5 évvel ezelőtt Dágon volt minőségi röplabda.
Most is van.
Voltam Dágon mérkőzésen, hát az a hangulat, hát az átélni, hát az egy csoda volt. Egy csoda volt. De az alapvető probléma az a kluboknak a nihilizmusa. Az, hogy nem építi fel a szurkolótáborát. Hogy az a fajta ember, aki egy meccsre megjön, inkább teher, mint érték. Nem csak pénzügyileg teher, mert villanyt kell gyújtani, vagy a WC-t ki kell takarítani, hanem az is teher, abból a szempontból is teher, hogy ki kell szolgálni, tehát ott lenne.
Erről még mindjárt beszélünk bővebben, viszont említette, hogy nem Budapest az egyetlen város, mondjuk Európában, ahol hiányzik a minőségi csapatsport, és ahol nincsenek nézők az egyes csapatsportágak mérkőzésein. Na de hát régebben Pesten egy Honvéd Mavc kosármeccsen, egy Fradi Dózsa jégkorong rangadón a kis stadionban, vagy egy Vasas Fradi női kézilabda bajnoki rangadón roskadásig voltak a lelátók. Ma az említett csapatok közül, ahogyan ön már említette az előbb, a Ferencváros női kézilabdázói az egyedüliek, akik értékelhető nézőszámot tudnak produkálni, részint a nemzetközi kupa meccseket, részint mondjuk a Győr elleni rangadókon. Igen. Mi az, amit ön szerint tehetnének a budapesti klubok, ezt már félig meddig érintettük az előbb, hogy ez a helyzet megváltozzék, és a csapatok a nézőszám tekintetében legalább felzárkózzanak a vidékhez.
A magyar labdajátékok ősport egyesületei a magyar sport fejlődésének ütemében az 1800-as évek legvégén, az 1900-as években nagyjából 1920-ig alakult ki. Tehát akiket ma így nevezünk, azok bő 100 évvel ezelőtt létrejött nagy hagyományú, azonos emblémájú, az 50-es évektől eltekintve azonos nevű, stb. Ezek a sportegyesületek Részben a politika okán, részben meg talán nem is tudom milyen más okán, elkezdték a szakosztályaik számát felhízlalni. Létrejöttek a mamut sportegyesületek, 12-14, van példa 20 szakosztályra. Nyilvánvalóan a szurkolói figyelem egészen más egy ilyen mamut szervezet esetén, mint egy jóval kisebb, akár egy-két szakosztály van. A másik dolog a költségvetésnek a kérdése. Ha egy tortát 20 szeletre vágsz, akkor megint egészen más, mint hogyha csak néhány szeletre vágsz. És végül a legnagyobb ok pedig az, hogy a nézőnek a megbecsülése a múltban, az ön által is mondott példák alapján, az egy mérce volt. Hányan voltak nálunk? Emberek beszéltek, ott voltam. Ez egy munkahelyi hétfői ebéd közbeni vagy kávészünetben levő érték volt. Te is ott voltál, én is ott voltam, hol ültél? Mert láttad Albert Varga, láttad? Vagy Tóth Halsányi, láttad? Vagy az én korosztályomban, Isten nyugosztalja, most már Vas Károly az én egyik példaképem. Hát egy tromos meccsen. Hát az elektromos bajnoki időszakában. Ezek elmúltak, de nem azért múltak el, mert a történelemben ennek el kellett múlnia. Több oka van. Tehetetlenek a klubok, a szurkolói toborzás nincs. Mindenki megpróbál egy internet honlapot csinálni, és ezzel el van intézve. Semmi nincsen intézve. Nagyon üdvözlöm a Nemzeti Sportnak azt az új néhány hete jött, harmadik, negyedik oldalon, mit nézzünk a napon vagy a héten. Végre látom azt, hogy itt ilyen események vannak. Ha akarom, akkor a tévé előtt ülök le, ha akarom, a helyszínen vagyok. A másik az, hogy a kluboknak szurkolói fan építés nem érdekük, ennek sajnos nagyon komoly gazdasági oka is van, túl sok a pénz a magyar sportban jelen pillanatban. Erre persze mondhatják azok, hogy dehogy sok, hanem rosszul van elköltve. Számomra teljesen mindegy, hogy mi az oka, de az, hogy a jegybevétel az egy felesleges teher legyen, és hogy a bevétel mögött a nyomdaköltséget kelljen nézni, ez nonsens, ez lehetetlen, ilyen nincsen. Ha nincs néző, nincs hirdető. Hát ki hirdessen ott egy üres nézőtérnek? A hirdető üzenet közvetítő szereplő azért hirdet, hogy szolgáltatást, vagy árut adjon el, ha nincs kinek. És ugyan a cikk nem szól arról, hogy a néző két helyen is ülhet, és majdnem egyenértékű ma már, ülhet a stadionba, vagy ülhet a tévé előtt, vagy ülhet az internet előtt is. Ezek ma már majdnem egyenértékű fogyasztások, jó, a szó legjobb értelembe véve. Bár nem írok róla, de a említett sportoknak, sportágaknak, eseményeknek a tévé nézettségi mutatói épp olyan síralmasak, mint maga a helyi nézőszám. Egy felmérés, amely csak zárójelbe merte leírni, azt mondta, hogy néhány magyar NB1-es női mérkőzés nézőszáma tévé előtt megegyezik azzal a nézőmennyiséggel, aki elalszik éjszaka és nyitva hagyja a televíziót. Persze biztosan durva túlzás, és majd jön a szakma, hogy ez nem így van. Tudni kell azt, hogy körülbelül 150-200 ezer néző első perctől az utolsóig, aki le kell, hogy üljön a tévé előtt, fogyassza a sportélményt és fogyassza a reklámot, reklámzabálás a célokból. Azért, hogy megérje kimenni, kamerát vinni, riportert, műholdat bérelni, stb. Most csak olyan összehasonlító példaként mondom, hogy aminél én 200 ezernél húzom meg, az ezeknél a női sportágoknál 25-35 ezer. Tehát tízzel.
Nyilván azért mérkőzése válogatja ezt.
Természetesen, természetesen.
Ez egy átlagszám lehet, amit elmond.
Természetesen, hogyha mi bejutunk egy Sopron vagy más révén, egy legjobb négybe, egy győrrel itt rendezünk meccseket, annak a nézőszáma bőven meghaladja ezeket. De a cikk lényege nem a bántás, a figyelemfelhívás. Tessék klubok odafigyelni. Tessék egy olyan kampányt csinálni, amelyik oda irányítja a figyelmet. Bár teljesen más világról beszélünk, de a szakma se hitte volna el, hogyha levesszük az adminisztrációt és a jelentkezési kényszert az oltásról, akkor 100 000 emberek jelennek meg egy egyszerű dologban, mert jó volt a figyelemfelhívás, mert felkészültek, és így tovább. Én nem várok 100 000 embert ennek az újságcikknek, vagy ennek a riportnak az eredményeként. De ha néhány tucattal többen leszünk, elgondolkodnak rajta az illetékesek, akár klubvezetők is, már megérte, hogy itt vagyok.
Ön azt írja, hogy egy tudományos kutatás adatai szerint a meccs látogatottsági hajlandóságot több tényező is befolyásolja, ilyen például a szülőkkel, nagyszülőkkel, közös gyerekkori meccsélemények sokasága, a közösséghez, a klubhoz tartozás érzése, maga az eredményesség, vagyis a győzelem közös öröme a sportolókkal, továbbá meg annyi infrastrukturális feltétel, vagyis a létesítmények megközelíthetősége, a parkolás lehetősége, a jegyár. Mi az, ami mindebből a fővárosban hiányzik?
A klubok által történő szurkolói építés, ezek a régi jó szokások, amikor szurkolói ankét volt, amikor bemutatták az új játékosokat, és így tovább. Lehet, hogy ma is van, én mint szurkoló, tehát a mezei ember, nem nagyon találkozom ilyennel. Bírálni szeretném az idegen légiósok számát olyan sportágakban, aminek nincsen nemzetközi reputációja, ahol tulajdonképpen pénzkidobás az az idegen légiós, akit idehozunk. Semmi szükség egy NB1-ből, extraligából kiesni nem tudó, nemzetközi kupában nem induló, magát akadémiának nevező, 100 millió forintot meghaladó költségvetésű csapatnál ilyenekre. És tessék szövetség, tessék klub, tessék sportág odafigyelni erre, beleértve a szurkolót is. Nekem senki nem mondja azt, hogy ilyen mennyiségű idegen légiós szükséges a magyar másod-harmad vonalban levő röplabdánál.
Megemlíti azt is, hogy a klubok több száz utánpótlás játékosát nem érdekli a felnőtt csapatok mérkőzése. Ez meg hogy létezik? Azt a 10 évest, aki elvileg azzal a céllal kezd el sportolni, hogy egyszer majd a nagy csapat tagja lesz, nem érdekli a legjobbak meccse, vagy érdekelné, csak nem szervezik meg számára a közös mesnézést a klubban, vagy akár odahaza, hogy legalább a szüleivel ott legyen a lelátón.
A legpozitívabb élményem 2-3 évvel ezelőtt volt, amikor a MAFC férfi kosárlabda csapata feljutott az első ligába, ez egyébként többször is előfordult az elmúlt években, és néhány lelkes utánpótlás edző megszervezte azt, hogy a 200 gyerekből, aki a klub színeiben fiú kosárlabdát játszik, ott legyen. Nem tudom nektek elmondani, kedves hallgatók, hogy milyen klassz volt hallgatni, hogy azok a gyerekekről sugázott az öröm, hogy egyen MAFC trikóban, melegítőben, dobbal, vezérszurkolókkal és egyebekkel. De ez egy kiragadott példa. Sajnos nincs átjárás a felnőtt csapat és az utánpótlás csapatok között, sem irányításban, sem egyébben. Ha szakmázni kezdenénk, akkor az az egyébként elvárható dolog, hogy azonos szisztémában játszon a 12 éves csapat, meg a 15, meg a 25 éves, ez se valósul meg, de megmerem kockáztatni, és megint visszatérek a zsoldos típusú idegen légiósokra. Ha megkérdeznék őszintén egy 3 évvel ezelőtt Magyarországon játszó amerikai férfi kosárlabdázott, hogy melyik évben volt, és hol volt Magyarországon, melyik városban játszott, nem tudja. ezek az emberek fizetésért a felhalmozott, sokszor közepes tudásukat bérbeadják, mindenfajta lelkiismeret, hovatartozás, jövőépítés és egyéb nélkül. Végig kell nézni a magyar sportot szervező emberek részéről, és ahol nemzetközi versenyben hely kell állni a magyar sportolónak, ott adjunk meg mindent neki, hogy helyt állhasson. Mert mi egy olimpiacentrikus, VB-centrikus, EB-centrikus, világkupacentrikus nemzet vagyunk. Nekünk ezek értékek. De ide szükséges versenytársat hozni külföldről, hogy ezek legyenek. De azt kell mondanom, hogy ahol ez nem áll fönn, pénzkidobás. Úgyhogy a gyerekeket tessék oda irányítani a felnőtt csapatok meccsére, legyen az a hétnek a hazai mérkőzése, ahova igenis el kell menni. A klubhoz való tartozás az nem a tagdíj befizetésén záródik, hanem annak az életnek a megélésén keresztül, hogy ez a fekete bordó, trikó, mafc, vagy ez a piros-fehér, volt BSS, vagy a mostani kék-fehér, MTK, TF, stb., hogy ez jelent valamit, hogy ennek a klubnak voltak Balog Juditai, vagy a másik oldalon Greminger Jánosai, úgyhogy ne adjuk föl ezeket az utánpótlás odaterelését, és az egész klub filozófiát, mert az a 101 néhány év, amiről én előzőekben beszéltem, az fel kellett volna, hogy építsen egy ilyet, de nem történt meg.
Beszélt már arról, hogy a klubok teljesen érdektelenek lényegében a jegybevételben a rendelkezésükre álló rengeteg pénz miatt. Magyarul nem osz nem szoroz, hogy van-e néző, vagy nincs.
Sőt, felesleges. Teher.
De hozzáteszi azt is, hogy ha nincs néző, akkor nincs klasszikus értelemben vett, vagyis üzleti alapon pénzköltő hirdető sem. Csak hogy a TAO világában lehet, hogy nincs is rá szükség, nem?
A sport üzéséhez forrásra van szükség. Ahogy már korábban is mondtam, a sportok 80-90%-ában közpénztípusú forrásra, 10-20%-ában, esetleg a kettő kombinációjában, nagyon-nagyon extrán pedig kizárólag piaci forrásra. Tehát a sportot ellentétben azzal, amit az elmúlt 50 év mondott, hogy ez egy ingyenes dolog, és hogy ez a társadalmi szükségletben elenyésző, egyáltalán nem így van. Ma a GDP-nek egy átlagos fejlett ország a sport kiadásában 1,5-2%-os nagyságrendben van. És csak összehasonlításul, Magyarországon ma egy évben sportra, sportinfrastruktúrára, sportági támogatásokra közel 600 milliárd forintot költenek. Ez a 48 ezer milliárdos GDP-nek 1-2-1-4%-a, de ez a 600 milliárdot hasonlítsa, a kedves hallgató, hogyha tud követni, a teljes magyar felsőoktatás állam által fizetett része infrastruktúra nélkül nem érje el a 200-220 milliárdot. Tehát sport háromszor több, mint a teljes magyar felsőoktatás. Ami nem baj, egyáltalán nem baj. Most egy átmeneti időt éltünk meg az elmúlt 10 évben, lemaradások voltak, és így tovább. Fantasztikus eszközöket kellett igénybe venni. Ez most már befejeződik, lassan vége ennek a dolognak. Most azért fog fájni a sportvezetők feje, hogy ez az infrastruktúrális vagyon mivel működtessék, hogyan tartsák fenn. Nem értek egyet azzal, hogy olyan csatornákat kell nyitni, amelyik elfedi annak a teljesen világos képét és számát, hogy ez közpénze vagy piaci pénz. A közpénz nem veszti el a közpénz jellegét akkor sem, hogyha egyik zsebből a másik zsebbe vándorol, ha ezt nyomon lehet követni. A TAO egy helyes dolog, de egy helytelen csomagolású dolog. Egyszerűen költségvetési tényezővé kell tenni, és azt kell mondani, hogy ez egy közpénz. Nem más, erről beszélünk. Szükség van a TAO-ra, szükség van erre a 1,5%-nak megfelelő 5-600 milliárd forintos GDP-re, de aminek nincs ára, nincs értéke sem. Számonkérés, hozzárendelt teljesítménykikényszerítés vagy számonkérés, nagyon tiszta kéz, abszolút verhetetlenül tiszta kéz, fel sem merüljön, hogy ez nem oda kerül. És azért ezekhez egy kicsit gyanús dolgok, amikor egy másodosztályú csapat, sőt, nemrégen láttam egy harmadosztályú csapat pályáján egy 250 millió forint értékű busz áll rajta a klub emblémával. Szóval erre nem lenne szükség sok esetben. De vonjuk le ennek a 11 néhány évnek a pozitív tanulságát, mondjuk azt, hogy ez jó helyre került, mondjuk azt, hogy az egy nagyszerű dolog, hogy van 550-600 ezer utánpótlás játékos a magyar sportban, és induljunk el egy reális, a magyar gazdasági erőfeszítés és társadalmi szükségletnek egy olyan mértékével, ami után azt lehet mondani, hogy igen, ennyit investáltam, és ezt kaptam érte. És ebbe az ezt kaptam értében nem csak az olimpiai aranyak, nem csak a Marseille-be vonuló magyar szurkolók darabszáma, nem csak azok a hamisságok, hogy a ebben levő magyar játékosok ára tízszeresére nőtt, és közben ez a kommunikáció közben egyet nem adott el senki sem, és teljesen dolog. A politika szálljon le ennek a manipulációs készségéről és képességéről, és bízza ezt a sportolókra, szurkolókra, nézőkre, stb. Ennek a megítélését, hogy ez helyén van, vagy nem. Azt kell mondanom, hogy minden olyan demagógia, amelyik a mostani helyzetből egy kvázi nulla helyzetet extrapolál jövőkép szempontjából. A TAO nem megszüntethető, csak kivezethető. A kivezetés, ha valaki így gondolja, 5-10 éven keresztül lehetséges megvalósítani.
Mindabból, amit ön állít a cikkben, meg amiről most is beszélünk, logikusan következhet, hogy a fiatalok motivációja is kárt szenvedhet, ha folyamatosan azt látják, legalábbis a fővárosban, hogy senkit vagy csak nagyon keveseket érdekel azoknak a meccse, akik az ő példaképei, akikre szerette felnőni. Ez hosszú távon akár az egész magyar sportélet rovására is mehet. Vagy ez csak egy szimpla kombinálás?
A példakép az a sport éltető erejének egy nagyon-nagyon nyomon követhető fontos eleme. Kezdődik ott, amikor hogy meséljem a családi példát, és egyáltalán nem szégyellem idehozni. 5 éves az unokám, Hunornak hívják, olyan, mint egy átlagos ilyenkorú gyerek, óvodás, és így tovább. A Városmajori Gimnázium hátam mögött egy műfűves 40x20-as pálya, egy kis magánklub, nem is tudom, hogy milyen fenntartása van. Ez a magánklub elment az óvodákba, osztogatott matricát, egyebet, kérte, hogy jöjjenek el a gyerekek, nem azzal kezdte, hogy 10 000 forint a tagdíj, hanem azt, hogy egy sportélményt adok neked, stb. Ma több száz gyerek több korosztályban sportol, és az unokám attól a naptól él addig a napig, amíg edzésre mehet, most hetente 2-szer. Ez a gyerek a sport iránt egy olyan elkötelezett, ha majd a futballtudása megengedi, akkor az élsport irányába, ha nem engedi meg, akkor a szurkoló, bíró, szponzor, hirdető, stb. Irányába fog elmozdulni. Ha ugyanezt a lépést mindenhol, mindenki, minden sportágban megteszi, áldoz ezért, mert ez áldozás, ez munka, akkor sokkal jobb lesz a helyzet. És volt, aki megrótt engem azért a cikkért, amelyikben azt mondtam, hogy igenis az állami tulajdonú sportingatlanok kapuját ki kell nyitni a nagy közönség és az üzleti élet előtt, és az meg nem engedhető, hogy egy röplabda csapat új csarnokát hetente 5-2 órában használják, és a fennmaradó 60-80 órában üresen legyen. Azt mondták, hogy ez egy adottság. Egy irodaházban, hogyha csak fele a bérlő, vagy negyed a bérlő, az veszteséges, az nem jó. Ezek a létesítményeknek a multifunkcionalitása, tehát hogy ez mindenre használható. A piac sajnos bebizonyította, hogy nem mindenre, vagy nagyon korlátozottan. Ahhoz, hogy egy nagy arénába csináljanak egy koncertet, azt a 110 méterszer 50 méteres gyepet trepnivel le kell takarni, meg kell védeni, és így tovább, és így tovább. Költsége van ennek is. Tehát a jövőben ezt a sportinfrastruktúrális vagyont, ami ma már közvagyon, ami hasonlít ahhoz, mint az operaház, vagy a Széchenyi könyvtár, vagy egy harmadik, egy negyedik, és így tovább, ezt okosan kell megvédeni, használni, és nem szeretnék olyat hallani, amit egy feltörekvő sportvezető jelölt mondott, elutasítom, hogy a továbbiakban az épülő sportcsarnokokat, uszodákat és sportlétesítményeket abba kell hagyni, abba az állapotba, hogy állnak. Ez megengedhetetlen.
Beszéltünk most arról, hogy mit lehet tenni a helyzet megváltoztatásának érdekében, de hát azért még sok egyéb aspektus is van. Összességében hogy látja? Mi a klubok teendője, és mi mondjuk Budapesté, vagy a kerületeké? Lát-e megoldást, vagy pedig törődjünk bele abba, hogy a csapatsportok megmaradnak vidéken?
A kluboknak azt a lehetőséget, ami nem csak pénzügyi lehetőség, hanem emberi erőforrás lehetőség, szervezési készség lehetőség, és sorolhatom, meg kell nézni azt, hogy mihez van elég erejük. Ott, ahol a birkózásnak van hagyománya, vagy a kerékpárnak van hagyománya, vagy a női tornának van hagyománya, ezeket azért soroltam, mert ezek mind közpénzigényű, nem piaci típusúak. Nem biztos, hogy a sportági vezetés gondolkodásában, klubvezetés gondolkodásában egy nagyon tipikus látványsportág azonos súlyt vagy azonos helyet igényelne. Egy amerikai Los Angeles Lakers mérkőzésen, ha abban az második sorban nincs ott az a nagyon ismert színész vagy szereplő, akkor az hiányzik, mert ő neki ott a helye. Hogyha az amerikai futballligának a legfontosabb február 3-ai mérkőzésének a szünetébe, aki fellép, meghívják, az egy érték, az reprezentálja annak a sportágnak a minőségét. Tehát a politikus ismerje föl a sport szükségszerűségét, tegyen hozzá, keresse meg azt az eszköztárat, amelyik ezt a legjobban teszi és csinálja, és ez most a magyar közéletben nem pénzkérdés, ez emberi tényező. Tessék a figyelmet! És ahogy van Margit-szigeti szigetkör, ugyanúgy kell megcsinálni a legjobb értelembe véve az ilyen típusú sportreklámokhoz kapcsolódó dolgokat. A másik, hogy a sportoló az Budapesten egy a 1000-ből, 10 000-ből, 100 000-ből, a vidéken pedig bemegy egy cukrászdába egy sportoló, odaülnek mellé, hogy egy szelfi legyen. Már a saját családomban is tapasztaltam, hogy a Budapesten minőségi gimnáziumba járó lányom, élsportoló lányomnak a sportági megbesülése mennyiben különbözött az egyébként Angliában középiskolába járó fiamnak az ottani sportági megbecsülése között. Ez is egy pici tényező, tehát próbálom mozaikként összerakni, hogy mit és hogyan kellene csinálni. Aztán persze vannak a technikai dolgok. Hogy lehet, hogy Budapesten három vagy négy női kosárlabda csapat egy időpontban játssza a meccseit. Nézzétek meg, hogy a Beac, a Csata, az ez a MTKTR, stb. Ezek a csapatok valamilyen rossz szervező, mindig egy. Ha még valakinek lenne, és egyébként ismerek ilyet, aki meccsről meccsre akar járni, lenne ilyen indítatása, ki van zárva. És hát nálam sokkal okosabb emberek, akik sokkal jobban értenek a piac felépítéshez, biztosan megtalálják ezt a felsorolást lényegesen bővítő és még eredményesebbé tevő eszköztárat. Ha ez a cikk más nem hozott, mint egy figyelmet, akkor már nem volt hiába való, lesz valamilyen eredménye. Minden esetre, ha most a puszta tényekből indulunk ki, akkor a mélyponton vagyunk, nézőszám szempontból.
Hát a végszó szomorú, de
ne legyen ez a végszó. Mondjuk azt, hogy 5 év múlva újra itt a helyem, és akkor amit én most 36-nak számoltam, az 360 lesz, amit 200-nak láttam, és egy bővülő családtag az 1000, és hogy nem ingyen fogják adni a jegyet, hanem jegyzsugások fogják a csarnok előtt árulni, hogy bejöhessenek a TF-nek a meccsére. Persze ez álom, de kis lépésekből lesznek az álmok.
Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogyha magunk eszközeivel mi is hozzájárultunk ehhez a bizonyos figyelemfelhíváshoz, akkor talán már nem volt hiába való az a beszélgetés. Kedves hallgatóink, önök Budapest Sportos podcastját hallották Muszbek Mihállyal és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.